Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, Litauszki Balázs. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Mai műsorunk első felében a visegrádi együttműködés jövőjéről lesz szó. Már történelmi léptékű együttműködésnek tekinthető a V4 partnerség, mondta Prőle Gergely, a külügyminisztérium helyettes államtitkára az Inforádiónak, miután az Országgyűlés külügyi bizottságában beszámolt az egyesülés sikereiről és perspektíváiról. Hozzátette, bárhogy is alakul az európai integráció jövője, a visegrádi társulás jelentősége megmarad.
A V4 az elmúlt 20, most már lassan 21 évben egyfajta védjeggyé vált. És ez is azt mutatja, hogy ez nem puszta politika, és nem csak egy olyan gesztus, amit a történelmi reminiszcenciákat hivatott felidézni, hanem pont a sikere és az együttműködés tartósága mutatja, hogy itt az összes tagállam belátja, hogy ez egy döntő, gyakorlati szempontból is fontos partneri kapcsolat. Tehát ez önmagában jelzi a sikert. De hogyha hozzátesz azt is, hogy 2004 óta, mióta a négy tagállam az Európai Uniónak is tagja lett, ez az együttműködés kiegészült azzal, hogy európai ügyekben is igyekszünk közös pozíciót kialakítani, akkor ez egy újabb érv amellett, hogy erre az együttműködésre szükség van. Korábban sokan azt gondolták, hogy főleg európai politikai vonatkozásban gyanakvással kell figyelni ezt az országcsoportot, hiszen a 70 milliós állampolgári létszám az egy jelentős szavazati erőt biztosít az Európai Unió különböző grémiumaiban, de most már a nagy tagállamok, Németország és Franciaország is látja, hogy ez egy nagyon konstruktív együttgondolkodás, tehát érdemes számolni ezzel az országcsoporttal, és úgy érdemes vele számolni, mint aki a közös európai ügyeket nagyon komolyan veszi, és tényleg az összes uniós tagállam számára megfelelő megoldásokat javasol. Erre volt egyébként példa a Magyar Uniós Elnökség sikere is.
Ki tud emelni néhány konkrét eredményt, amit a V4 együtt tudott elérni, akár V4 szinten, akár Európai Uniós szinten?
Természetesen a szakpolitikák közül, ami a három osztatú együttműködés, ugye az egyik az Európa politika, a másik a szakpolitika, a harmadik pedig a civil ügyek, tehát a szakpolitikai együttműködések közül mindenképp kiemelendő az energetika kérdése. Hiszen ebben az ügyben is azonos cipőben járunk. Az orosz gáztól való függőség az minnyájunkra jellemző. Nagyon erős érdekünk tehát, hogy az észak-déli együttműködést azt minél inkább erősítsük. Ettől persze ezekbe a vezetékekbe nem feltétlenül kerül gáz, noha a folyékony LNG gázterminálok mind Lengyelországban, mind pedig ugye visegrádi csoporton kívül, de hozzá közel Horvátországban is kiépítés alatt vannak, de egy nagyfokú piaci flexibilitást jelent, hogyha ez az összeköttetés maradéktalanul megvalósul, ez talán a legfontosabb cél. De hogyha a nukleáris energia jövőjére gondolunk, akkor szintén mindnyájunkat érint az a kérdés, hogy Németország kiszállása a nukleáris energetikából az ránk nézve milyen új piaci kihívásokkal jár. Ez is egy olyan dimenzió, amit együtt kell tisztázni. Egy éve működik egy nagyon magas szintű szakértői csoport, aminek a célja az, hogy az energiapiaci, illetve fejlesztési szempontokat megvizsgálja. Elég világos, hogy itt egy nagyobb egység ezen a területen is nagyobb érdekérvényesítő erővel tud fellépni. Más konkrét ügy elsősorban a civil együttműködés területén jelenik meg, hisz ne felejtsük el, hogy az egyetlen olyan komoly szervezet, ami a Visegrád égisze alatt megvalósult, ez az úgynevezett visegrádi alap. Itt a tagállamok civil szervezetei tudnak együttműködni egymással, és tényleg az utóbbi időben mind kulturális, művészeti, mind más társadalmi problémákat kezelő ügyben is jelentős kezdeményezések történtek. Kiemelném például a roma ügyben való szoros együttműködést, hisz mindegyik tagállam érintett ebben a kérdésben. Az európai roma stratégián, ugye, ami szintén magyar kezdeményezés volt, tehát azon kívül a visegrádi együttműködés keretében zajló együttgondolkodás is azt hiszem, hogy ez előre viheti ezt az ügyet.
Említett már több olyan pontot, ami a jövőbe mutat. Egyébként milyen perspektívája van még ennek az egyesülésnek, a V4-nek? Mi lehet a jövője?
Az eddigi több mint 20 éves együttműködés az azt bizonyítja, hogy itt nem egy kérészéletű dologról van szó. És ha a jövőről gondolkodunk, akkor szerintem érdemes a múltban szerzett tapasztalatokra támaszkodni. És ennek alapján elmondhatjuk, hogy mint minden kapcsolatnak, legyen az emberi, intézményes vagy bármi más, különböző fázisai vannak. Van, hogy intenzívebb, van, hogy kevésbé intenzív. A visegrádi csoportról is elmondhatjuk, hogy ez egy imáron történelmi léptékű együttműködés, és éppen ezért bizakodhatunk ebben a kérdésben. Az én véleményem szerint bárhogy is alakul az európai integráció jövője, hiszen erről mostanság nagyon sok vita zajlik. Az a geostratégiai meghatározottság, ami ezt a négy országot egy közös szervezetbe terelte, az aligha felülírható. Tehát én biztos vagyok benne, hogy mind a már említett gyakorlati kérdésekben is, mind pedig az általános politikai elképzelésekben, például, hogy viszonyulunk a Nyugat-Balkán integrációjához, vagy hogy mit gondolunk a keleti partnerség keretében a tőlünk keletre eső államokról, tehát ezekben az ügyekben csak erősödni fog az együttműködés.
Prüle Gergelyt, a külügyminisztérium helyettes államtitkárát hallották. Az Európai Unió már most is több tekintetben kétsebességes, mondta az Inforádió Aréna című műsorában a Magyar Külügyi Intézet európai kutatási igazgatója. Marián Attila szerint a szervezeten belül arra kell figyelni, hogy meglegyen az átjárhatóság az így kialakult két szint között. A riporter Ignát Márk.
Vannak olyan markáns elemei az európai integrációs folyamatnak, amik már nem a lineáris megszokott módon fejlődtek, hanem vannak országok, akik vagy úgy döntöttek, hogy nem akarnak részt venni valami nagyszabású projektben, vagy még nem vesznek részt. A két legjobb példa valóban az euró, ahol Nagy-Britanniának van egy gyakorlatilag felmentése, hogy neki nem kell részt venni a közös valutában. Egyébként a többi országnak ez kötelező, Dániát leszámítva, tehát Magyarország számára is ez nem egy lehetőség, hanem proforma, ez egy kötelezettség, hogy mi az eurót bevezessük. Nyilván számos országban még nem adottak a feltételek. A másik ilyen nagyszabású európai ügy, ahol valóban kétsebességet látunk, az a Schengen, tehát az útlevél nélküli utazás lehetősége. Itt is vannak olyan országok, akik azt mondták, hogy nem akarják ezt, megint ugye Nagy-Britannia sok mindenből kimarad, vagy ki fog maradni, főleg a jövőben. És vannak olyan országok, amik még nem teljesítették a kritériumokat, például a Románia vagy Bulgária. Tehát valóban ez a kétsebesség bizonyos területeken már realitás, évek óta az. A kérdés az, hogy mennyire lesz markáns a jövőben a két sebesség, tehát mondjuk a centrum és a periféria közötti különbség. Mennyire lesz ez intézményesítve? Mennyire lehet arról beszélni majd, hogy akkor nem csak arról van szó, hogy egyes, akár ilyen nagyszabású politikai kérdésekből kimarad valaki, hanem hogy az Európai Unión belül lesz-e mondjuk egy ilyen kemény mag.
Eddig is volt kemény mag. Eddig is voltak olyan országok, amik, ha nem is így hivatalosan és kinyilatkoztatva, de azért az egymás álláspontjához képest döntöttek bizonyos dolgokban.
Igen, de az egészen más kérdés.
Eddig is voltak.
Persze, de az informális. Hát itt a kérdés ugye az, hogy ezt formalizálják-e vagy nem. Tehát nyilvánvaló az olyan országoknak, mint Magyarország, amelyek mondjuk nincsenek benne az eurozónában, az Európai Unió gyakorlatilag perifériáján vannak, nyilvánvaló, hogy az az érdeke, hogy ezek a dolgok ne intézményesüljenek.
De ezt hogyan lehetne formalizálni? Tehát lennének bizonyos dolgok, amikbe csak azok az országok dönthetnének, akik ebbe, abba a körbe benne vannak,
igen, és a többiek egyébként nem? Ez most még igen, ez még spekuláció, de hát például lehetne egy olyan megoldás. Egyébként van is erre precedens, nem régiben, hogy ez a fiskális paktum is ezt mutatja, amiben Nagy-Britannia megint kimaradt, hogy egy csomó olyan kérdést, ami a gazdasági koordinációval kapcsolatos. Valamik ország aláírja, valamik nem.
Igen, csak az valószínűleg nem mindegy, hogy egy adott ország esetleg azért nem írja alá, mert nem akarja, vagy azért nem tud valamihez csatlakozni, mert ahogyan is mondta, nem felel meg a kritériumoknak, nem érte el azt a szintet. Ez két külön dolog.
Így van, és igazából az a fontos minden ország számára, és ezt nagyon sokan elmondták a konferencián is, hogy ha létre is jön egy ilyen avantgárd csoportja az Európai Uniós tagországoknak, ha létrejön egyáltalán, ez a klub ez ne legyen exkluzív, ez ne legyen olyan, hogy akkor ebben nem lehet belépni. Hogy ez ne jelentse azt, hogy Európán belül megint létesül egy fal. Egy olyan fal, amit vagy jogi, vagy gazdasági, akármilyen okokból nem, vagy nagyon nehezen tudnak átlépni.
Marián Attilát, a Magyar Külügyi Intézet európai kutatási igazgatóját hallották. Most rövid hírek következnek az Inforádióban. Műsorunk második felében egyebek mellett szó lesz a berlini pénzügyi csúcsról, Szíriáról és az ukrán választásról is.